Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Budapesten a szombati tetőzéshez képest már több mint egy méter tapadt a Duna délutánra, ám az Árhullám bajánál tetőzik kevéssel 920 cm felett, tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MT-t. A Duna felső szakaszait tehát ütemes apadás jellemzi, az alsó szakaszon azonban még nem pihenhetnek a szakemberek, továbbra is a védekezési a főszerep, tartalmazza a közlemény. A Lajtán folyamatos az apadás, így a megnyitott szükségtározó leürülését követően várhatóan a napokban megszüntethetik a rendkívüli készültségi fokozatot, és ezzel egyidejűleg megkezdődhet a helyreállítási feladatok felmérése. Az Európai Unió kisebbségben van az ENSZ közgyűlésén, tisztségviselőit nem veszik komolyan, aminek az oka az elmúlt évek kioktató lekezelő politikája. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban az ENSZ közgyűlése ülésszakának alkalmából tartott EU-s külügyi tanácsülés kapcsán. Szijjártó Péter példaként említette, még olyat is kértek az előző héten, hogy mindenki adja le, kivel tárgyal majd ott kétoldalú alapon. Gyakorlatilag a szuverén nemzeti külpolitikák létjogosultságát kezdik már feszegetni a brüsszeliek, tette hozzá. Éppen 10 éve tette le a hivatali esküjét a külgazdasági és külügyminiszter. Az évforduló kapcsán New Yorkban kijelentette, ezután is egyedül a nemzeti érdek érvényesítését fogja szem előtt tartani munkája során. A hagyományos család a magyar társadalom alapegysége, nem vagyunk hajlandóak a nyugati identitáskához egyetlen elemét sem ráerőltetni a magyar családokra. Erről beszélt a kulturális és innovációs miniszter Budapesten az Identitás, mint politikai fegyver című konferencián. Hankó Balázs kiemelte, Magyarországon nem fog sérülni a gyermekek védelme, nem valósulhat meg a bináris emberi identitás szétverése, nem vezetnek be harmadik vagy többedik nemet és nem vonják kétségbe a szülők nevelési jogait. Nem hagyjuk elbizonytalanodni sem a szülőket, sem a gyermekeket, húzta alá. Augusztus végéig az államháztartás központi alrendszere 2857 milliárd 700 millió forintos hiánnyal zárt, írt a részletes tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. Hozzátették, a tavasszal meghozott intézkedésekkel a kormány több mint 1000 milliárd forinttal javította a költségvetés mozgásterét. Az augusztusi szezonális folyamatokra visszavezethető egyenleget követően a kabinet ismét mérsékelt pályán tartja a hiány mértékét, tették hozzá. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 636.700, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 438.400 forint volt. A bruttó átlagkereset 13,9, a nettó 13,7, a reálkereset pedig 9,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 4,1%-os növekedése mellett, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó kereset medián értéke 524.100, a nettó 362.900 forintot ért el, 16,5, illetve 16,6%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Együttműködési megállapodás kötött a Magyarság Kutatóintézet, a Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista Szeretetszolgálat. Kásler Miklós, az intézet főigazgatója kiemelte, a Baptista Egyház és az intézet céljai egybeesnek, az együttműködés az eredmények összegzése, szintetizálása a minőség magasabb fokát jelképezi. Egyre feszültebb a helyzet a Közel-Keleten, 274-en meghaltak és legkevesebb 722-en megsebesültek a Libanon déli részén végrehajtott izraeli légicsapásokban, a libanoni egészségügyi minisztérium bejelentése szerint. Az izraeli hadsereg azt közölte, Izraelben a Hezbollah libanoni síta fegyvere szervezett rakétái sebesüléseket és tüzeket okoztak. Közben Izrael felszólította a libanoni határ túloldalán található települések lakóit, hogy küszöbön áll a támadás, ezért hagyják el otthonaikat. Pennsylvania állam egyik hadianyaggyártó üzemében tett látogatást Volodymyr Zelenszkij, ahol az ukrajnai háborúban kritikusan fontos lövedékeket gyártanak. Az ukrán elnök a tervek szerint csütörtökön Washingtonba utazik, ahol Joe Biden elnökkel és Kamala Harris alelnök demokrata elnökjelölttel is találkozik. Értesülések szerint Zelenszkij találkozhat Donald Trump volt amerikai elnökkel és republikánus elnökjelölttel is, de ezt egyelőre nem erősítették meg. Visszatért a földre a nemzetközi űrállomásról, és sikerrel landolt Kazahsztánban egy Szojúz űrkapszula két orosz és egy amerikai űrhajóssal a fedélzetén. Az orosz Oleg Kononenko és Nikolaj Csub 374 napot töltöttek az űrállomáson, amivel rekordot döntöttek. Mellettük visszatért az amerikai Tracy Dyson is, aki 6 hónapig volt az űrben. Végül az időjárásról. Kisüt majd a nap a folytatásban is, de nyugatról kelet felé vonul egy változó vastagságú felhőzóna, így több helyen előfordul eső, zápor, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
Kedves hallgatóink, a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Radcsaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. Ha megosztanák gondolataikat önök és a rádió hallgatókkal, kapcsolódjanak bele a műsorba.
Műsorajánlót hallottak.
Az elmúlt éjjel újra veled álmodtam. Álltunk egy folyónál ketten mámorban. Elmondtad, mit elhazudtál oly sokszor. Én gyönyörködtem, s hittem neked századszor. Mert én látom rajtad, hogyha fázol, s nekem is fáj, hogyha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre értened, hogy féltelek, féltelek. Álmomban gyönyörű voltál, s nem szóltál, s pillantással oly sok mindent. Hozzád értem, s éreztem, amit a való életben már nem. Lelkem felkacag, aztán meghasad. Mert én látom rajtad, hogyha fázol, s nekem is fáj, hogyha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre. Mert én látom rajtad, hogyha fázol, s nekem is fáj, hogyha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre érted, hogy féltelek, féltelek. Ha egyszer újra kezdhetném, ha egyszer újra
ha fázol, és nekem is fáj, hogyha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre éltened, hogy féltelek, féltelek.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Egy kortárs költőt szeretnék bemutatni, neve Szabó Aida, Jampa Drolma, a tibeti, saját maga által fölvett neve. Kötetének címe Misztérium. Így mutatom be. Egy rendkívüli tehetség különös versgyűjteményében gyönyörködhetünk, ha kezünkbe vesszük Szabó Aida, azaz Jampa Drolma, Misztérium című kötetét. Egy színes világ kiérlet formában és kitisztult filozófiával tárul fel az ős magyar hitvilág korabeli nyelvén, a balladák stílusában, a szonett formájában és a japán eredetű haikuk, haibunok, vakák műfajában. Szabó Aida érett, szerény ember, tapasztalt hölgy, kiváló költő. Sallangmentes eredeti írásban és szóban egyaránt. Általam alaposan áttanulmányozott verseivel kapcsolatban kérdések merültek fel bennem, és ő készséggel, megértő szeretettel adta át tudását költészeti kérdésekről, filozófiai álláspontjáról, munkásságáról és életéről. A számomra kiemelt alkotásaiból idézek a kíváncsiság felkeltésére. Minden képe eredeti, minden megállapítás, letisztult filozófia és bölcsesség. Szabó Aida képei eredetiséget, csak rá jellemző stílust és világlátást sugallnak. Minden gondolata műveltségéből, ihletéből ered. Ez egy festői világ, mely ugyan leveg az éterben, de a földi világ megtapasztalásából ered. Mindent tudomásul vesz, és mindenben gyönyörködik, még az elmúlásban is. A csak rá jellemző szólelemények, a neologizmusok is jellemzőek. Például hópehely álom, vérhold, fényszárny, pehelylázas, gyöngycsöntköd. Versei, melyek mindegyike a tökéletesség érzetét keltik. A vajúdás. Ébredő este karistolja az eget, körme nyomán kiserken a fekete vér, kékes-feketén izzik a láthatár, lángban áll az elmúlás, foszlásnak induló alakja, s tűnődve döbbenek rá, megint kevesebb lett egy nappal. Lassan üres lesz kezem. Mellettem ruhahalmok, maszkok, szerepek, magam felé haladok, rúgom félre, ami nem kell. Sok fényest, ékest, színes pillangót kergetve errebben az élet, de hol? Hol van a lényeg? S volt-e lényeg? Vagy csak szélcserzett kérges, nap égette évek, betartott, be nem tartott ígéretek, haldokló, forró vágyban égő éjszakák, feszes, kusza nappalok, feledett pillanatok, simuló vagy tüskés, múlékony órák, céltalan bolyongás, rajongás, sarkamban már végtelenbe átszállás, és ismét megértem, mindenséghez képest mi porszem is emberi létem. Megkértem Aidát, hogy írjon magáról egy önéletrajzot. 1951-ben születtem Budapesten. Három gyermekemmel, 12 unokámmal, és ebben az évben már egy dédunokámmal is büszkélkedhetek. Édesapám gépészmérnök volt. Édesanyám rajztanári végzettséggel rendelkezett. Szüleink és nagyszüleink húgomnak és nekem csodálatos és felhőtlen gyerekkort varázsoltak. Édesanyám és szülei a háború alatt jöttek át Zentáról, és Tiszakécskére telepítették őket, a felejthetetlen nyarakat mindig itt töltöttük. A Gyermekvarázs, Emlékvarázs című prózámban megelevenítem ezt az időszakot. A családban mindenki szeretett olvasni. Nálunk a könyv elmaradhatatlan ajándék volt. Nagyapám születésnapunkra egy-egy verssel köszöntött minket, és a tiszai nyaralásunkkor pedig szüleink megérkezésére mindig verset tanított nekünk. Újra születtem 2002-ben. A két születésem között voltam gyártástechnológus és hivatásos katona, ahonnan századosként szereltem le. A köztudatban rettegett csapásként emlegetett betegséget én sem kerülhettem el, rákos lettem. Természetesen pánikba estem. A félelem leküzdése után egyetlen gondolatom csak az lett, hogy meg kell gyógyulnom. Nem szabad feladnom. Ekkor már egyedül éltem, és életem harmadik ajándéka még csak 10 éves volt. Tudtam, hogy nem hagyhatom itt. Betegségemet figyelmeztetésként fogtam fel, egy újabb lehetőségként az újrakezdéshez. Megpróbáltam másképpen élni, étkezni, és más életszemlélettel nézni a körülöttem lévő világot. Sokszor nem könnyű szembenézni önmagammal, hibáimmal. Néha csetleg botlok, de felállok és újraindulok. Tudásszomjam oldhatatlan. Így lettem az egyetemen tanuló Nagyi, és itt kezdtem el haikukat, majd verseket írni, később próbálkoztam a prózával, a mesével is. Úgy éreztem, mintha a platóni barlangból jutottam volna a fényre. Táguló világomban jobban észrevettem a pillanat adta szépséget, megtanultam megállni, újra gyermek szemmel felfedezni a mindennapok varázslatát. Mint mindenkinek, nekem is voltak még nagyon nehéz időszakaim, rengeteg értékes dolgot el is vesztettem. Édesanyámtól és a gyógyíthatatlan betegséggel született unokámtól 1 éves korában el kellett búcsúznom. Végül a mérleg serpenyője mindig a helyére egyensúlyba billen. Számomra az írás szembesülés a tényekkel, és a megoldások kulcsaként is szolgál. Több kiadványban jelentek meg verseim, prózáim, és 4 saját kötettel rendelkezem. Az első magánkiadásban, második a Honlap magazinnál, harmadik a Poliárd zsebkönyv kiadványa, és a negyedik a Cédrus Művészeti Alapítvány gondozásában látott napvilágot. Köszönettel tartozom gyermekeimnek és barátaimnak, hogy bíznak bennem, lelkesítenek ebben a számomra gyönyörűséges utazásban. Idézet Szabó Aidától. Izzított elmém lángjában égek, csak az írás rabjaként élek, rejtőzve lakozik lelkemben ez a késői szerelem. Szabó Aidáról egyik kötetében Mócár Csaba a következőket írta. Röviden idézem. Aida úgymond hagyományos versei, szívbemarkoló, mély érzésekkel teli líra. Gazdag szókincse és lenyűgöző összetett mondatai, szófüzérei hosszan himbálóznak lelkünk ágánbogán, még elhangzások után is órákon át. Valami belső béke és nyugalom sugárzik verseiből, bölcsességgel megáldva. Thank you. Szabó Aida, gyermekvarázs, emlékvarázs. Belső kincses táramban bőven akadnak a gyermekkorból kellemes benyomások, amik bizonyos élethelyzetekben időnként felcsillannak. Most is, ahogy a távolból egy harang bimbambja vibrál, felidézi a tiszakécskei református templom megkonduló harangját. Kécske, a Tisza, Amika, nagyapa, a tiszakécskei öregek, ahogy ők nevezték magukat, akik egész évben csak arra vártak, hogy eljöjjön a nyár. A nyarak hozták nekik a megkettőzött fényű napsugarakat, mert jöttek az unokák, és színes, hangos viáncolásuk betöltötte az apró szobát. De várták a két pesti lányt, a játszópajtársak is. Marika, Katica, Jolán, Timi, Tomi, Pisti öcsi, Facsiga és a nagylány Erzsike. Tisza kécske, már a neve is mutatja, a Tiszával való kapcsolatát. A folyópartján fekszik. A napi több kilométeres séták le a Tiszához, hogy fürödjünk, számunkra elmaradhatatlan volt. Szőlősök és gyümölcsösök között vezetett az alföld puha, szőke homokjával beterített kanyargós út. Amíg leértünk, többször is kénytelenek voltunk a hatalmas diófák alá menekülve hűsölni a nap izzó sugarai elől. Lábujjaink közül vidáman bukkantak elő a finom homokszemek, hogy versenyt fussanak az égen tollászkodó felhőkkel. De hogy kellett nekünk cipő, a szandál? Az első az volt, hogy lerúgjuk, és egész nyáron mezítelen lábbal járjunk, szaladgáljunk. Talpunk alatt érezzük a kövek szúrását, a forró homok égetését, és az agyagnak, az iszapnak cuppogós ragacsát. Hú, micsoda élmény volt! Pedig dekapkodtuk sokszor azt a mesztelen lábat, hogy sütött, hogy szúrt a talaj. Aztán ősszel, a Nagy Budapesten, hetekig véres sarokkal bicegtünk, de azt a mezítlábas élményt nem cseréltük volna el semmiért sem, mert számunkra az a határtalan szabadság üde levegőjét idézte. Atyám, az öreg mentős, a mentőladikjával nyarakon át az őrzővédő angyalunk volt. Nem véletlenül kapta ezt a ragadvány nevet, mert egész nyáron az életünk felett őrködött. Sokszor kísért aggódó figyelő szeme minket, amikor az ifjúság forró fejű gőzében, a félelemnek kajánul, a szeme közé nevetve, kemény karcsapásokkal szeltük át a selymes vizet, és felszakadó sóhajával együtt értünk a partra. A meredeken felkapaszkodva vártak ránk a csendesen susogó jegenyék és a gyümölcsfák roskadozó karjaikat nyújtogatták, érő terméseiket kínálva. Dézsmáltuk a túloldali szilva, barack, alma, körtefa éretlen gyümölcsét, és tömtük a mindig éhes kamaszhasunkat fekete és fehér szederrel. Miért is csábított volna minket az érett gyümölcs, ami kosárszámra állt otthon? Emlékszem, még a Tiszán elúszó pöttyös apu hozta labdákra. Bizony, egy nyáron több labda is a folyam hullámainak játszótársává szegődött. Azok a pöttyösök hatalmas nagyok voltak, hol kékek, hol pirosak, mikor mit kapott a hétvégeken minket meglátogató, várva várt apukánk. Játszottunk naphosszat, árok csügést. Egyikünk az árokban állt, és az átugráló társak közül el kellett kapnia egyet, hogy helyet cseréljen vele. Jó, de jó is volt az. Készítettünk bogácsból bababútort, és esténként a pöttyössel kidobósat játszottunk. Rendíthetetlenül őriztük másoknak a libáit, bürgéit, miközben csikófogaink alatt serényen Imriskétől kapott tökmagot roppantottunk. Égő lendülettel vetődtünk a nyomukba, ha egy-egy elhagyta a legelésztetésre kijelölt területet. Amikánkat, nagyapánkat nyárra nyaggattuk, vegyenek nekünk egy-egy libát vagy bürgét, hogy legyen saját, hát nem lett. Így végül megelégedtünk a másokéval. Amikánk, aki már a piacot is megjárta, reggelente ott ült az ágyunk szélén, és vaggatott minket, hogy melyik kedvenc ételünket csüsse főzze. Ó, azok a megyhabos palacsintatornyok! Csöpp kis vékonyasszony volt, de úgy felverte a habot, hogy megfordítva az edényt, az meg sem moccant. Nagyapa, akit mi gyerekek főpápának hívtunk, Soha nem fogyott ki az anekdotákból, a versekből, a cukrokból, a csokikból, no és a viccekből. Ébredésünkre várva, papucsunkba rejtve virítottak az édességek, amit Amika helytelenített. Tőle tanultuk meg kártyázni, malmozni, egy-két szerb éneket és az első Petőfi aranyverseket, amivel érkező szüleinket leptük meg. Mesélt Kossuthról, Ferenc Jóskáról, a 30 éves háborúról, és még sok-sok mindenről. Ő is hódolt a versfaragásnak. Éjjelente zseblámpa fényénél az oda készített papírra vetette éredő gondolatait. Születésnapunkra télen Amika sütéscsomagjába mindig becsempészett egy-egy köszönő versikét. Vasárnaponként a társainkkal, Amikától és a főpápától tanult énekekkel, mondókákkal, prózával színházi előadást fabrikáltunk. A rongyos zsákokból innen-onnan összekapart régi ruhákban, kalapokban és hatalmas ócska cipőkben csetlettünk-botlottunk. Hegyként forgattuk a göcsörtös botból készült sétapálcánkat, és a fejünkön a cilindert egy lyukas bödön pótolta. A Váci főutcán sétál egy kislány, utána egy gavallér, cvikker az orrán, mert cvikker az orrán, gallér a nyakán, sétabot a kezében, pénz a zsebében, pardon kisasszony, hazakísérem, köszönöm a jóságát, nincs rá szükségem, mert tiltja az anyám, tiltja az apám, tiltja nékem az egész nagy famíliám, mert mi fogtuk az aranyhalat a budai nagy híd alatt. Szerettelek, kisangyalom, nem is tagadom. Két idézetet olvasok most. Két Jampec állította a boltba be, elhoztam a csajomat, látod-e? Varjál neki csöves nacit, mert sietek estére a csajommal csörögni megyek. Elment a két Jampec csörögni, mindenki rajta kezdett röhögni, úgy járt a csöves naci, mint a kályhacső, libegett a Jampin a nyakkendő. Mindegy nekem, csak her legyen. Volt nekem, kérem, egy kis bolhám, mert az a kedvenc állatom. Szép bilamasni volt a torkán, úgy szökött meg egy szép napon. Kérem önöket, hogyha rálelnek, küldjék a masnit rögtön vissza, ám de a bolhát tartsák meg, és a többi. Az utolsó dal azokban az időkben igazán aktuális lehetett, mert Kécske annak idején egy poros, bolhás kis falu volt, de nekünk a mennyországot jelentette. Még jegyeket is készítettünk, és árultuk az előadásra a két ház közötti füves kis közbe csalogatva a nézőközönséget. Ünnepnapokon fellebbent a játékfüggöny, és a hálás közönség, aminek természetesen a legjava családtagokból és a kispajtásokból tevődött össze, tapsvihara közepette boldogan, fénydő arccal és csillogó szemekkel hajlongtunk. A kaput nem ismertük, csak ha szüleinkkel vagy nagyszüleinkkel jöttünk-mentünk, mert mi... mint a macskák, hol a kerítésen, hol az ablakon másztunk be, még nagy kamaszkorunkban is. Ahogy röpült az idő, itt talált rám az első szerelem édes gyötrő íze, és az első csók mámorító, pironkodó érzése. Kapáltam én naphosszat a krumpliföldön, minden zokszó nélkül, csak hogy vele lehessek. Akkor láttam életemben először kapát, és csak a tankönyvből ismertem a krumplinak a virágát. Hiába volt fiatal a testem, aki nem szokta a szántást, hát bizony délutára sajgott minden ízen porcikám. Mégis esténként besétáltunk a moziba, ami a falu másik végén üzemelt. De hogy hagytuk volna ki, még félholtan is? Égi harsonák zengtek füleimbe, amikor a fiú a homokba hozzám írt szerelmes versorainak kezdőbetűit összeolvasva még a nevem is kikerekedett, mint hogy Balasi rejtette el versében szeretett hölgye nevét. Örömmel vitt, hozott kerékpárján utaztatva lefel a Tiszához. Egyszer aztán a nagy szerelemben, zsupsz, az árokban kötöttünk ki. Éreztem a sajgó karomat, hisz mindketten biciklistül ráestünk, de mit nekem? Még aznap is átúztam a Tiszát. Másnap aztán kiderült, hogy van egy belső törésem. Így a verőfényes nyár többi része begipszelten röpült tovább, de én nem bántam. Mi, a két agyalágyult lány, a kukoricagóré mellett gyújtottunk rá először, és krákogva köhögtünk, majdnem megfulladva a lenyelt keserű füsttől. Azt hittem, majdnem belehalok, de csak szívtam, haj, de nagy lánynak éreztem tőle magam. Mivel minden egyszer véget ér, eljött az est szava, a harangszó, és hiába sajnáltuk, a játéknak véget kellett vetnünk. A hazahajtott állatok nyakában a kolomb csendes, hívó szava szólt, és a kapukban elelbődülve, teli tőgyekkel várakoztak a bebocsátásra váró tehenek. A szénás szekerek rúdján imbolygó apró lógó lámpafények, mint csepp, kis Szent János bogárkák, és a tinta égen hunyorgó szemű csillagok kísértek minket a frissen fejt habzó tejért. A földön a lehullott szénaszálak ákombákomja zizegve csak nekünk dudorászott. Orromba ült a levágott széna illata és az állatok alól frissen kidobált trágyaszaga. A holdfényben a kis tó körül álmukra várva kuporogtak az olajfák, melyeket sötét árnyok duplájára növesztett, de mi nem féltünk, hiszen egy csodaországban éltünk. Mattezüst keskeny leveleiken és bogyóikon megpihenve a hold mosolya fészkelt. A bekapdosott bogyóknak fanyarkás kesernyés íze horpasztotta be arcunkat, és húzta össze szánkat O betűre. Fejünk felett fenn a tejút vezetett, és a lábunk alatt lent a poros út szaladt. Aztán egyszer a nagy huncutkodásban borult a kanna, jaj, de megijedtünk akkor. Folyt a fehér, a most fejt tiszta tej vegyülve a föld porával. Csíkjának futó ábrázatjában már ott szunnyadt a szertelenségünkért ébredő félsz is. Aztán valahogy megúsztuk, mert otthon várt minket a finomházi kenyér, meleg, kerek, vajjal olvadt. Mégis most is érzem az ízét. Jöttek-mentek a nyarak, és a boldog, felejthetetlen nyaralások. Teltek-múltak az évek, felcseperedtünk, és a kamaszlányokból felnőtt asszonyok lettek. A kécskei öregek elmentek, sőt, szüleink is követték őket. De hiába múlt el az idejük, érzem, itt vannak ők is velem. A gyermekévek varázsa erőt ad velük tett, és biztos irányt mutat utamon. Ez tehát Szabó Aida prózája és lírája. Köszönöm a figyelmet!
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
A kóró és a kismadár. Egyszer egy kismadár rászállott egy kóróra, s mondta neki: ringas engem, kóró!
Mondta a kóró:
bizén nem ringatlak, eleget ringattalak már. Megharagudott a madárka, repült a kecskéhez, s kérte: kecske, rágd meg a kórót, mert nem akar ringatni engemet.
Bizén nem rágom meg, mert eleget rágtam már, felelte a kecske.
Repült a madár a farkashoz, s kérte: farkas, edd meg a kecskét, mert nem akarja a kórót megrágni, a kóró pedig nem akar engem ringatni.
Bizony nem eszem én, felelt a farkas.
Ettem én már kecskét eleget. Berepült a madár a faluba, s kérte a falut. Falu,
Lőd meg a farkast, mert nem akarja megenni a kecskét. A kecske nem akarja megenni a kóró nem akar ringatni engem.
Bizony nem lövöm én. Lőttem én már farkast eleget.
Most a madárka elrepült a tűzhöz, s kérte a tüzet. Tűz, égesd meg a falut, mert nem akarja meglőni a farkast. A farkas nem akarja megenni a kecskét. A kecske nem akarja megrágni a kórót, s a kóró nem akar ringatni engem. Bizony nem égetem, égettem én már eleget, mondotta a tűz. Hely, Istenem, mit csináljon a madárka? Elrepült a vízhez szörnyű haragjában. Víz, oltsd el a tüzet! A tűz nem akarja elégetni a falut. A falu nem akarja meglőni a farkast. A farkas nem akarja megenni a kecskét. A kecske nem akarja megrágni a kórót. A kóró nem akar ringatni engem. Mondja a víz. Bizén nem oltom. Oltottam én már eleget. Repült a madárka az ökörhöz, s kérte. Ökör, idd meg a vizet. A víz nem akarja eloltani a tüzet. A tűz nem akarja elégetni a falut. A falu nem akarja meglőni a farkast. A farkas nem akarja megenni a kecskét. A kecske nem akarja megrágni a kórót. A kóró nem akar ringatni engem. Az ökör feleli.
Bizony nem iszom én. Ittam én már eleget.
Istenem, Istenem, hová, merre forduljon szegény kis madárka? Fordult a járomhoz, s kérte. Járom, tört fel az ökör nyakát. Az ökör nem akarja meginni a vizet. A víz nem akarja eloltani a tüzet. A tűz nem akarja elégetni a falut. A falu nem akarja meglőni a farkast. A farkas nem akarja megenni a kecskét. A kecske nem akarja megrágni a kórót. A kóró nem akar ringatni engem. Mondta a járom.
Bizony nem töröm én fel. Feltörtem én már elégszer.
Hát most már igazán merre menjen, hová forduljon a madárka? Ő bizony egyet gondolt, s elment a szúbogárhoz, s kérte szépen. Szú, edd meg a jármot, mert a járom nem rontja fel az ökörnyakát. Az ökör nem issza meg a vizet. A víz nem oltja el a tüzet, a tűz nem égeti el a falut, a falu nem lövi meg a farkast, a farkas nem eszi meg a kecskét, a kecske nem rágja meg a kóró nem ringat engem. No, a szúbogár meghallgatta a kismadár kérését. A szú megette a jármot, a járon feltörte az ökör nyakát, az ökör megitta a vizet, a víz eloltotta a tüzet, a tűz elégette a falut, a falu meglőtte a farkas megette a kecskét, a kecske megrágta a kórót, a kóró ringatta a madárkát, s még a mai napig is mind ringatja.
Kedves gyermekek, ma este a Kóró és a Kismadár című mesével kívántunk jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja elmélkedését a rózsafüzérről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivian.
Kedves rádióhallgatók, a rózsafüzér imáról szeretnék elmélkedni. Szent II. János Pál pápa írja, hogy a rózsafűzér lényegénél fogva szemlélődő imádság. Jézus életének a titkait szemléljük, hogy hogyan váltotta meg az emberiséget, hogyan váltott meg engem. Mária Jézusra mutat, és azért imádkozik, hogy Jézust egyre jobban megismerjem és megszeressem. Ha megnézzük minden imának a lényegét, önmagában egy pozitív, vagyis a célja és a lényege, hogy az Istenre irányítson bennünket, vele beszélgessünk, őt megismerjük, vele legyünk, akár hallgassunk a szavára, de hogy a kapcsolat erősödjék, egyre jobban szeressük őt, és egyre jobban bízzunk benne. Minden imának ez a lényege és a célja. És valahogy így tudjuk lemérni azt is, hogy az ima életünk hogyan fejlődik. Azáltal, hogy hogyan szeretjük az Istent, vagy egyre jobban, hogyan nő a szeretetünk, másrészt pedig, hogy a bizalmunk, mennyire bízunk benne. És ezeket konkrét szituációkban lehet meglátni az életünkben, ez már nem elmélet, nem valamilyen tanítás, hanem konkrét szituáció. Hogyan bízok az Istenben, hogyan bízok rá egy-egy ügyet, vagy megteszek valamit azért, mert ő kéri, de emberileg úgy néz ki, hogy ez nem fog működni, mintha Jézusnak nem lenne igaza, de az ő szavára mégis megteszem. Ez a bizalom, és ezernyi árnyalata van ennek a bizalomnak, és ez mind-mind gyakori tapasztalat, és a végén persze mindig megtapasztalom azt, hogy valóban Jézus mondta, és igaza volt. Tudom én elméletben, hogy igaza van, de itt nem mertem benne bízni, vagy féltem nagyon, és mégis igaza volt. Most a rózsafűzének egy másik oldalát szeretném bemutatni, ami nem azt jelenti, hogy ez az oldal most háttérbe szorul a szemlélődés, hanem a rózsafűzét úgy szeretném bemutatni, mint lelki fegyvert. Pió atyáról írják le az ő életének a történetében, hogy egy alkalommal ott volt fent a kóruson, azon a kóruson, ahol a keresztelőt megkapta a stigmákat, és hallotta, hogy kint a téren nagyon sok ember úgy morog, zúgolódik, sokan vannak, és amikor kinézett az ablakon, azt látta, hogy nagyon sok ember ott áll, és arra figyel felé. És megkérdezte, hogy ti kik vagytok. És ezek a valakik hörgő hangon mondták, hogy mi a Pió atyának a pusztulását akarjuk. És Pió atya akkor döbbent rám ebben a látomásban, hogy ezek a gonosz lelkek nagyon sokan vannak, tele van velük a tér. Utána visszahőkölt, és akkor a szűzönye jelent meg neki, átadta a rózsafűzért, és úgy adta neki oda, mint lelki fegyvert. Pió atya elimádkozta, utána megint hallotta, hogy kint a téren megint valamilyen zúgolódás van, emberek vannak, kinézett, és akkor azt gondolta, hogy ugyanazok a gonosz lelkek vannak ott, és hogy miért nem mentek el. és akkor megdöbbenve vette észre, hogy ezek nem a gonosz lelkek, hanem ezek már imádkozó emberek, akik Pió atyához jöttek. És ez a kép is kifejezi azt, hogy a rózsafűzérben egyfajta fegyvert is láthatunk, fegyver a gonosz lélek ellen, minden gonoszság ellen. Nagyon sokszor idézem megint Szent II. János Pál pápától, amikor a rózsafűzér imádságáról ír, azt mondja, hogy ahol a házaspárok együtt imádkozzák a rózsafűzért, ott nincs válás. A Szent Atya kijelenti, és nem is magyarázza külön, hanem egyszerűen, ahol imádkozzák a rózsafűzért, ott megjelenik a Szent Család. És Jézus van a középpontban, mind a ketten Jézust nézik. És amikor két ember akár ki is utálja egymást, nem tudnak egymás szemébe nézni, amikor elkezdik Jézus szemlélni, és azt, hogy mit tett értünk, akár itt a születés, az örvendetes titkok, a szenvedésnek a titkai, a világosság, a dicsőséges titkok, az egész megváltás, ez mind értünk történik. Mind értünk történt. És amikor valaki így szemléli Jézus meg az ő szeretetét, akkor ilyen láncok lehullanak, egymás szemébe tudnak nézni a házaspárok, és a kapcsolatok megújul. Ez arra is figyelmeztet bennünket, és egy nagy tanítás, hogy sokszor, amikor feszültségek vannak, veszekedés, válások, meg rengeteg emberi konfliktus, azt mind meg tudjuk magyarázni a pszichológia síkján is. Azért, mert valakinek nehéz volt a gyermekkora, nem egymáshoz illenek, ennek meg ilyen az idegrendszere, meg ilyen gyengesége van, meg betegsége, meg valamilyen zavara, valamilyen személyiségzavar, meg sok mindent le lehet írni, vagy valaki önző, tehát a pszichológia szintjén, és hangsúlyozom, ez fontos is. Azonban nem tudjuk sokszor megkülönböztetni, de ezekben a konfliktusokban, veszekedésben, és főleg ott, ahol emberek egymástól elszakadnak, ott a diábolosz, vagyis aki szét akar választani, ő is jelen van, és ő is ott van. Kalkuttai Teréz anya mondja, hogy a sátán sokszor a sebekre ül rá, a lelki sebekre ül rá, és hogy nem venni észre, hogy meddig van a seb, és a gonosz honnattól lép életbe. És úgy tűnik, hogy a seb okozza ezt a problémát. És kétségtelen, hogy ott van, azonban a gonosz még rátesz valamit, felerősíti, és utána egy idő után úgy tűnik, hogy itt már nem lehet mit tenni, ez a pszichológiai sérültség olyan mély, hogy itt el kell válni, vagy valamit tenni kell, valami radikálisat. És talán senki sem gondol arra, vagy nagyon kevesen, hogy most imádkoznunk kellene azért, hogy ez a vendég, aki betette a pofáját a mi életünkbe, hogy takarodjon innen, vagyis a gonosz lélek. És a Szent, hogyha erről ír, hogy amikor a gonosz így beteszi a lábát, és ezt hangsúlyozom, emberi síkon jelenik meg. Itt nem lát senki se ördögöt, meg nem lát semmiféle valamilyen furcsa figurát, vagy ijesztő figurát, hanem úgy élem meg, hogy én mennyire szenvedek a feleségemtől, ő mennyire szenved tőlem, milyen nehéz már együtt élni, és ezt nem lehet kibírni, akkor inkább váljunk el. Ilyen mondatok jönnek, a gonoszra nem is foglalkozunk, mint nem is lenne ott, hiszen ez bennünk van, ezt mi csináljuk, úgy élem meg. Azonban, amikor elkezdünk imádkozni, akkor rádöbbenünk arra, hogy ez kétségtelen, hogy emberi dolgok is benne vannak, de hogy még itt van valami. Ezért, amikor imádkozunk, akkor kérjük az Urat, hogy szabadítson meg minket a gonosztól, mint a mi atyánkban is imádkozzuk minden imában, hogy szabadítson meg attól, hogy ő beteszi a lábát, hogy valami rossz felé akar bennünket vinni, félreviszi az életünket, meg akar nyomorítani, azt akarja, hogy elváljuk, azt akarja, hogy kiutáljuk egymást, és mi erre hajlunk is, hiszen a másik olyan, hogy meg ő tehet róla, és a hazugság atya mindenféle duruzsol a fülünkbe, azért, hogy szétszakítson, elválasszon, tönkre tegyen, rossz mintát adjunk tovább, és itt jön megint az imának a szerepe, amikor elkezdek imádkozni, vagy elkezdünk imádkozni, és ott a rózsafűzér, ha bár a szemlélődő mi volt, a megmarad, mert nézem Jézust, de közben kérem is, hogy Jézusom, szabadíts meg minket. Szabadíts meg, mert olyan feszültség van közöttünk, aminek sokszor nem is látjuk az okát, Vagy látunk valamit, de túl rosszak a gyümölcsei, itt valami más is lehet. És kérjük az Urat, hogy szabadítson meg, hogy adja meg nekünk a józanság lelkét, a bölcsesség lelkét, hogy a Szentlélek által tudjunk tovább haladni, a Szentlélek által tudjunk dönteni, a Szentlélek által tudjuk egymást szeretni. És itt megjelenik a rózsafűzér, mint fegyver, mint lelki fegyver, és itt nem harcolunk semmilyen teátrális nincs ebben, hanem egyszerűen kérjük az Urat, hogy a gonosz, aki ordító oroszlán módjára otkóztál mindenütt, és keresi kitnyein el, hogy szabadítson meg tőle, és adja meg nekünk az Úr békét és a szeretetét. Ezért, amikor például egy családban is ilyen bajok vannak, feszültségek vannak, akkor érdemes azt mondani, hogy most álljunk le, mindenkinek igaza van, mindenki tudna a másikra nagyon sok rosszat mondani, meg a szüleinkről is, meg a te szüleidről is, de most ezt most hagyjuk ki, üljünk le és egyszerűen imádkozzunk. Valaki belépett az életünkbe, és tönkre akar bennünket tenni, és mi könnyen ugranánk is erre, hiszen tudnánk egymásról rosszat mondani, de ez csapda. Kezdjünk el együtt imádkozni, nézzük együtt Jézust, mit tett értünk, hogyan váltott meg bennünket, és kérjük, hogy szabadítsa meg a gonosztól. És így elkezdünk imádkozni, utána érdekes megnézni, hogy a veszekedésből mi marad. Sokszor egyszerűen elmúlik a harag, vagy már nem is értjük, hogy miért vesztünk össze, vagy valami kitisztul, vagy megnyugszunk és meg tudjuk beszélni, de már minden túlzás nélkül. Ezért a rózsafőzét így is használjuk, mint lelki fegyvert. Amikor baj van, nem harcolunk egymás ellen, hanem együtt imádkozunk az igazi ellenség ellen, hogy szabadítson meg tőle az Úr. Jézus Krisztus és a Szűzanya erre is meghív bennünket a rózsafűzér imádsága által, hogy ebben is megtapasztaljuk az ő erejét, és felhívja a figyelmünket, hogy a gonosz lélek létezik, tönkre akar bennünket tenni, ha nem figyelünk, akkor tényleg sok kárt okoz. Ha Jézusra figyelünk, a gonosznak semmi esélye nincs az életünkben, hanem Jézus szavára, Jézus parancsára, neki takarodnia kell, mi pedig teljesen az Úrhoz tartozunk.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatta elmélkedését a rózsafűzérről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,2,